Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A sport egy olyan területe az életnek, ahol legálisan le lehet győzni a másik embert. Igen ám, de nem mindegy, hogy hogyan, hogy milyen eszközöket használ a győztes, vagy éppen miként ünnepli meg a sikert. Mai beszélgetőtársam élsportolóként, majd sportvezetőként és sportdiplomataként is a tisztességes versengés híve volt, pályafutása a sportszerűség példája. Köszöntöm a stúdióban dr. Kamuti Jenő orvost, kétszeres olimpiai ezüstérmes világbajnok törvívót, a nemzet sportolóját, aki augusztus 20-a alkalmából átvehette a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést. Gratulálok, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
És köszönöm szépen a gratulációt és a meghívást.
25 évig vezetted a Nemzetközi Fair Play Bizottságot, az idén vonultál vissza az elnöki poszttól. És az elmúlt évtizedekben legtöbbször, mint ennek a testületnek az első embere szerepeltél a hírekben. Mi a feladata a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak?
Őszinte leszek, hogy tulajdonképpen a fair play fogalmával és kifejezéssel én akkor szembesültem, és akkor éreztem meg, amikor a vívó pályafutáson befejezéseképpen a francia Nemzetközi Jószövetség elnöke Pierre Ferry javasolta a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak pályafutáson elismerése, több példát hozva, konkrét példákkal, hogy milyen cselekedeteim voltak, amik ebben a fair play kategóriába tartozhattam. És akkor 1972-ben a montreali olimpia után fejeztem be aktív pályafutásomat.
Ez 77-ben volt, elnézést, csak én emlékszem.
Igen,
az adatra.
Igen, 72-ben fejeztem be, és 77-ben
kaptad meg a kitüntetést.
Nagyon boldog voltam az UNESCO palotában, Jean Borotra és a UNESCO elnöke, Nemzetközi Szövetség elnöke jelenlétében kaptam, és akkor kezdtem foglalkozni azzal, hogy mi is az a fair play. És akkor utána felajánlották, hogy szívesen vennék, hogyha részt vennék a végrehajtó bizottságban, a fair play bizottságban, és ezt elvállaltam, mondom, hogy belefér az időmbe, mert akkor hát vezető sebész voltam a Már kórházban, a Vívó Szövetségben, és az orvosi bizottság, Nemzetközi Orvosi Bizottságnak az elnöke, és később egy tagja is voltam, de elvállaltam ezt a munkát, ami egy évi kétszeri utazással járt, tehát nem olyan sokkal, de közben hát leveleztünk, és akkor tapasztaltam a kollégáimtól, hogy mi is az a fair play, és utána kezdtem én is olvasni, és utána azóta nem tudom tudatosan, nem tudok elszakadni ahhoz, hogy a fair play eszménységét, ami több, mint egy becsületes játék. Ennek a sport az csak azért alkalmas, mert konkrét példákat tudunk mondani, ami a társadalom felé hát pozitív értékeket jelent.
De hát neked kellett ezt tanulnod, vagy olvasni utána, hiszen 1937-ben születtél, ez Igen. egy nyilvános adat, szeptemberben 88 éves leszel.
Igen.
Hát előre is gratulálok, ha szabad.
Köszönöm szépen.
Ránézésre ezzel nem lesz probléma.
Köszönöm szépen.
Amikor elkezdtél sportolni, ráadásul ugye vívóként, elektromos találatjelzés nélkül, Igen. akkor megtűrt valakit ez a közeg olyas valakit, aki sportszerűtlen volt, például nem adta meg a rajta esett találatot. Tehát a te világod az nagyjából, én úgy képzelem el, hogy ebben a sportágban különösen hát maga volt a fair play-nek a szelleme.
Hát ezért kaptam, nem magyar javaslatra a magyar, hanem a nemzetközi testület döntött, úgyhogy megkaptam, de ha megengeded, akkor tulajdonképpen a kezdettel kezdem a dolgot. 1937-ben születtem, 36-ban a berlini olimpia után, édesanyám, még édesapám, még akkor még Debrecenben laktak, aztán 37-ben jöttem Pestre, jöttünk fel Pestre, de édesanyám, meg édesapám karácsonyi kor, 36 karácsonykor Debrecenben, az Aranybika szállóban volt egy ünnepi gála, a a berlini olimpián sikeresen szerepelt magyar vívókkal. Egy vacsora. A szüleim elmentek erre a vacsorára, volt valami kapcsolatuk, és én már akkor édesem áldott állapotban volt velem, nézik a versenyt, anyám, apám, és akkor édesanyám azt mondta apámnak, ez később többször el is mesélte nekem, hogy te jelé, hogyha ez a gyerek itt fiú lesz, mert lány az egy másra végig gondoljuk, de ígérd meg nekem, hogy te is segíted, hogy ebből vívót nevelünk. Meg se születtem, és már vívó lettem. És akkor megszülettem, és emlékszem arra, akkor már persze rajtunk, hogy édesanyám velünk volt, édesapám dolgozott, és tudom, 3 éves lettem, amikor egy fakanalat adott édesanyám a konyhába a kezembe, ő is elkezdte imitálni, soha nem vívott, csak akkor látta először, mikor még egy terhes volt, nem, és attól kezdve folyamatosan a vívásra nevelt, hogy sportolni is kell. Ez a Vekeletelepen laktunk, akkor nem is tudtam volna nagyon még, amit beszélni is alig tudtam még ennyire, de belém ívódott az ő nevelése, és hát itt mindjárt azért én elmondom, hogy rengeteget, szinte mindent édesanyámnak köszönhetek, valamint a nevelésbe, az oktatásban, többek között abban is, hogy én 10 éves koromig úgy nevet édesanyám, hogy vívni fogsz, egyrészt, másrészt, de reformátusok voltunk, vagyok most is, református lelkész leszel. És erre nevelt 10 éves koromig. És annak a misszériumával jártam a vasárnapiskolába, jártunk templomba, Vekeletelepen, és 10 éves koromban döntött édesanyám úgy, hogy Jancikém, azért szeretném, hogy rendes családod legyen, szeretnék unokákat is, mégis inkább az alkatodnál fogva belefér, hogy orvos legyél, mert az orvosnak is olyannak kell lenni, mint egy tisztelendő úrnak vagy papnak, el kell hitetni a beteggel, hogy ha te segítesz neki, akkor ő is akarja, és akkor meggyógyulhat. Így aztán ettől kezdve, 10 éves korodtól kezdve a vallás és az orvosra készültem otthonról, és ezt hoztam magammal.
És a sport mikor került az életedbe? Kispesten akkor, most mondott 10 évesen, 37-ben volt vívó oktatás, vagy vívó szakosztály? Kispesti hat
Kispesten
éven
akkor? Nem volt, hanem a háború után Debrecenek lévén édesanyám nagyon kötődött a református gimnáziumhoz Debrecenben. Ez egy híres kollégium is az volt, és leköltöztünk Debrecenbe, ő és mi ketten a öcsémmel, meg édesanyám, és a református kollégiumban kerültem 11 éves koromban, 12 éves koromban.
Szabó Magda megírta, hogy milyen az ottani élet.
Igen, az egy óriás, csodálatos millió volt az oratóriummal, a templom mögött, szóval ma is nagyon emlékszem minden a rendre, és ahogy az ember kilépett a folyosott körbe, híres emberek, akik mind példaképek lehettek számunkra, és a kollégáim is, akikkel idősek voltak, is laktunk a kollégiumban, és édesanyám nem felejtett el a döntését, és szólt a bátyjának, aki a DVSC-ben vezető, sportvezető volt, atlétizált, meg focizott, mindent csinált, és mondta, hogy most tessék, vidd le a Jancit a vívóteremben, mert a Debrecenben van jó vívóklub, és tényleg volt is. A nagybátyám meg a boxot szerette is igazából, levitt a nem vívásra, hanem az ökölvívás edzésre, lenyiratta kopassza a hajamat, be is engedett egy ringbe, hogy próbáljam, kicsit ott verekedtünk, hazamentünk, anyám neki látta, hogy kopassza, mit csinálta az én szép fiammal ezzel a hajával, és összeveszett rettenetesen a bátyával, és akkor a bátya levitt másnap a vívóterembe, és az első lépéseket ott kezdtem. egy évig, amikor a kollégiumban laktam, oda jártam ki, Debrecenben a DVSC-ben Lokomotív volt akkor a neve, és ott kezdtem az első lépéseket, és aztán úgy alakult, hogy akkor Pestre költöztünk fel a Lónyai édesapám munkája miatt, akkor nem, ez a dolog, hogy megmaradt, és jöjjünk Pestre, és akkor ajánlották a DVSC-t, a BVSC-t, ami működő.
Tehát a budapesti vasutasklub volt, a debreceni vasutasklub után, igen, hogy itt folytasd.
Hát megmondták az edzőt is, hogy kihez menjek, és akkor édesanyám levitt oda, és akkor ott találkoztam először a vívó mesterek, hogy nagyon szépen koedukációs program volt a mesterek között is, volt, akik az alapokat tanították, és később kellett feljebb futni. Ez a Nagy Árpád nevű vívó mesterem volt, aki csak arra tanított meg, hogy kell rendesen vívóállásba állni, hogy kell kitörni, kezemben hogy fogni a tört. Csak egy példát adok, a mai törőzőnek is mondani, hogy az, ilyeneket tanítottak, hogy úgy kell fogni a tört a kezedbe, mert törvi voltam, mint egy madara fognál, de nem megfojtani, hanem hogy ne lehet tudjon repülni, de tehát fogjad a két ujjadal vezess a tört, mint rajzolnál a testére.
Most is így mutatod a hüvelyk ujjadat, ráteszed, igen, a mutató ujjadra.
Ezzel fogtuk is, ezzel vezettük. Ez ma is érvényes tulajdonképpen. És az itt futottam egy karriát.
Nem, és egy pillanatra még csak itt.
Igen.
Hogy lettél törvívó, hiszen ugye azért abban az időben a magyar kard volt a világ ura, hogyha
azt láttam.
Nem turdok.
Igen,
hogy alakították ki egy fiatal jelentkezőnél, na most te kardozó leszel, párbajtőr volt akkor már?
Volt, igen.
Párbajtőrös, vagy te törőző lettél? Ez hogy alakult ki? A mozgás? Vagy látszott, hát, hogy kinek milyen a tehetsége?
Egyrészt a VVC-ben inkább a tör, párbajtőr volt, kardozók is voltak, de megmagyarázták nekem 15 évesen, később az alapok a vívásnak a törvívás, az összes többi, a kartod és minden, a technikával, a mozgás, hogy menjen, és akkor szembesültem azzal, hogy olyan erős az a magyar kard vívás, érthetően mondom, nem tudok bekerülni a legjobb 10 közé, és nagyon véres felejtékkel, mert Gerevics, Kovács, Kárpáti, Keresztes, és nem sorolhatnám azokat az embereket, akik tényleg világ
olimpiai bajnokok,
olimpiai bajnokok voltak.
És idős korukig is, hát volt, aki a 36-os olimpián is nyert, és utána 48-ban is nyert, kardozókét, ugye? Hát,
Gerevics Radár 32-ben nyert első olimpiás.
És még 60-ban is.
És 60-ban, 50 évesen, igen, még Rómában a magyar olimpiában is. Ez egy olyan karriert, ami...
És kimaradt neki két olimpia,
világháborúmért. Igen, így, ahogy mondod. És hát így kerültem a tör fel, és aztán megszerettem is. És a Baj Béla bácsi, aki ott a vezető edzőnk volt, és a Nagy Árpádnál voltam az alapoknál.
Baj Béla nagy legendája,
hát a nagy legendája. 117 világban neki is olimpiai érmes tanítványa van, aki valahol itt. Ez hihetetlen. És tényleg egy nagyon bölcs ember, úgy mondanám, hogy Székely Góbé, mert 36-ban, 35-ben menekült Erdélyből, mert Szatmár főszolgabíró volt az édesapja, túl magyarok voltak, már akkor sem lehetett nagy békés körülmények között Romániában a magyaroknak élni, ami azért tradicionálisan van egy feszültség az erdélyi magyarok és a románok közében, nem akarok most belemenni, és átjött Magyarországra, elvégezte a jogi egyetemet, a 36-ban részt vett az olimpián is már, a válogatott is volt, de ő volt a szellemi vezére már a vezetés szempontjából a vívóknak, és maradt is továbbiakban, és nem szégyelte, miután nem jogászkodott tovább. A vívó mesterséget választotta 45 után, felvette a vívó zubbonyt, és vívó mesterként és ez nevelésként volt élete végéig.
Hát ő volt a szövetségi kapitány.
Szövetségi kapitány, de több volt, mint szövetségi kapitány, mert a nemzetközi kapcsolatrendszer tökéletesen jó volt. Többek között csak egy kitérésképpen hangzalában a 36-os, kevésbé ismert dolog. A 36-os olimpián Hitler volt ugye hát
a Berlinben, 36-ban, igen.
A főnök, és hát ugye kötelezte minden olimpikot, hogy felvonulnak a stadionban, és akkor hely Hitler kéztartással kellett köszönni a Hitler felé. És az Elekilóné zsidó származású ő nyerte
az olimpiai. Első magyar női olimpiai bajnok törvívásban.
Nagyon profi módon tudod a történelmet. És a második egy Amerikában élő német zsidó származású nő volt, és ők megbeszélték, jó barátok is voltak. Ő volt a második, Elena Müller-Preisz, és nem emelték fel a kezüket a felvonásnál. És akkor elindult egy ilyen szerveződés, ők kezdeményezték már, hogy bojkotálják a Hitler ellen az olimpiát. Legyen egy tüntetések, meg legyenek megmozdulások, hogy az olimpiát hagyják abba, ha az a fasizmus megy tovább. És a Béla bácsi a maga fiatalságával és a bölcsességével is azt mondja, leállította ezt az olimpiai faluban való szerveződést is, hogy ne csináljátok, mert az olimpiai eszményét nem szabad megtörni, mert olyan állapotok vannak tényleg a fasizmusra is, a világháború lehet, akkor még nem tudtuk, 36-ban nem tudták ők sem, de várható volt, hogy ebbe az irányba megy el az egész dolog, mert a világ nem tudja elfogadni a fasizmus semmiféleképpen, és ő megszervezte, hogy végül is nem lett tüntetés, és ami dokumentumon van róla, mert második apának tekintem édes Béla bácsit, 37-ben Hitler egy levelet küldött neki, hogy köszöni szépen, segítette a bojkott elkerülését.
Ezt a német titkosszolgálat megtudta valahogy?
Persze, igen.
Szóval és megvan ez a levél?
És megvan a levél.
Elképesztő.
Színér vállal járni egy múzeumot, ahol született a Béla bácsi, Szatmárintől 30 kilométer, egy kisebb vagy a község, 10 000 lakosú nagyközség. Többségem a magyarok rajta vidék volt, de most már nem sok magyar van, de az egy másik történet a Béla bácsival kapcsolatosan. Szóval így indult, és a Béla bácsi ezt is csinálta, és a végig az életemben a Nagy Árpád odavitt a vívóteremben, mikor már úgy érezte, hogy jól vagyok, magázódtak. Béla, itt van egy tehetséges kölyök, az én voltam, nézzem már meg, szeretném átadni magának. Korrektül, de egyfajta stílussal és egy tartással. Összeszedtem magamat, hogy most én tökéletesen álltam vívásban, minden, hogy minden jó legyen. A Béla bácsi ugye a falnak támaszkodott, nézett, egy ilyen 10 percig mozottam iskolát, vettem az Árpi bácsitól, és akkor oda ment, hogy jó mozog, gyerek, de most egyelőre még nem, majd jövőre. Egy világom volt össze bennem. De most csak, hogy abba hagyjam, vagy csináljam tovább, 17 évesen. És 18 évesen hát oda kerültem hozzá, Béla bácsihoz, és akkor ővele vittem egy teljesen más stílust, egy egyéni stílus adott, ami tulajdonképpen egy támadó szellemű akciókat csináltam, és 2 évre a májfűsági válogatott voltam 56 előtt Luxemburgban, meg a forradalom előtt az első ifjúsági világbajnokságomban, és ott második lettem.
Tehát akkor végérvényesen akkor
a tőr maradt, igen.
Maradt,
igen.
És akkor...
Igen.
És a tőrözők például hogy álltak így a vívó világon belül? Tehát, hogy ugye a kardozók voltak ugye a nagymenők. A tőrözők akkor azért persze a te időben igen. Sikeresek voltak, és most újra vannak van jó tőrözőink, hála Istennek.
Igen, hála Istennek.
Több
igen.
Évtized után. Igen. De mindig is a kardozók voltak ugye a
legérvényesebbek. Igen, a kardozók voltak, mi is elismertük, és tiszteltük. Jóban voltunk, felnéztünk rájuk, hogy mit tud tudnak, és hogy csinálják, ilyen szépen is vívtak, élvezhető volt a vívás, most már nem az annyira, az egy másik dolog.
Most már harc van.
Igen, harc van, és a magyar törőzők akkor jöttek fel, volt egy generáció, amikor bevezették a találatjelzőgépet 55-ben. A vívás, miután zsűriskedés volt, kicsikét mindig lehetett benne részrehajlóan, most nem azt mondom, hogy csalni, zsűriskedni, és vagy a vívásban a törvívást a francia olaszok uralták. Később bejöttek a szovjetek is, olyan értelemben, mert a magyarok tanították, a 50-es években minden évben egy hat hetet ki kellett venni a válogatottak Moszkvába, és ott filmezték, és tanultak, tőlünk tanultak meg a szövetek, el is ismerték mindig a későbbek során is. És talált jelzőkép az egy másfajta technikát igényelt. És itt berobbant ezeket az 50-ben Gyurica Jóska, aki egy szuper tehetséges, villámgyors, volt egy trükkje, és azzal 55-ben Rómában világbajnokságot, tehát géppel. A magyarok akkor, miután magyar találmány volt a találatjelzőgép, egy postamester találta ki, és fogadtatták aztán el, de sem a franciák, sem az oroszok ezt nem vették komolyan, mert 54-ben már lehetett használni, és a miénk ezzel a géppel vívtak és edzettek, és a trükkjeit, meg amit jelentett előnyt a tusadásban, azt ők megtanulták. Dömöki Lidia is 18 évesen itt lett világbajnok, és Fülöp Miska is ott
volt. Későbbi olimpiai bajnok.
Igen,
is.
Olimpiai bajnok volt 64-ben a Tokió olimpián, és a törvívással kalandos történet, az egy másik misét érdemelne, de 57-ben a világbajnokságon, ami Párizsban volt, ott a világbajnokságot
ott nyert egy csapatban.
Igen, Gyurica, Jóska, Fülöp Misi, én, Szikoszki Feróban vettük meg az olaszokat is, és a franciákat.
És akkor ez már gépes.
Ez már gépes.
Találatjelzős világbajnokság volt.
Igen, aztán különböző, azt hittük, hogy a világ a vilány, most 10 évig mi fogunk mindent nyerni, hiszen a Jóska volt 23 éves, a Fülöp is 21 éves,
de voltál 20 éves.
20 éves születésnapom volt, akkor nyertünk világbajnokságot. A sors mindig van, kedves volt hozzám, hogy valamit még szebbé tette, ha tudtam örülni, és sok történetem is van ezzel kapcsolatban, és a sporttal kapcsolatosan. Ez azért volt érdekes számomra ez a 57-es világbajnokság, mert 56-os forradalom idején, ahol 56-ban érettségiztem, feljöttek egyetemre, orvosi egyetemre, és vívtam, és kivívtam a válogatottságot, és mehettem volna novemberben rendezett Melbourne-i Ausztráliában lévő olimpiára, a törcsapattal, október 23 forradalom, kitől nagy öröm, én Tatán is voltam, meg lejártam edzésekre, de Pesten egyetemista voltam, és ami életem, azt mondjam, a büszkeségem, a családom büszkesége, édesapámat október 23-án a Vasút Központi Forradalmi Bizottság elnökévé választották meg az András úton a főosztályon 23-án. És akkor az első döntés a beszédében ott volt, hogy eltörjük az elvtárs szót, ezentúl kedves uraim és hölgyeim, barátaim, mindenki civil módon köszöntsétek, és adjátok meg egymásnak tiszteletet, de uram, bátyám, ahogy akarjátok, de elvtársad, tilos. Ez volt az első október 23-ai döntése. A másik másnap már felvette a kapcsolatot a Nagy Imrével, és a Vasút akkor most már nem annyira, de kicsit félkatonai szervezet volt, és a forradalom idején meg pláne, és 56. október 21-én édesapám összeállított két szerelvényt, vasúti szerelvényt, személykocsikkal, egyiket Vácra, a másikat Szegedre küldte, nagyobbével megbeszélve, hogy a politikai foglyokat engedjék ki, és ezeket
a Váci börtönből.
Váci börtönből, a Szegedi börtönből, és felhozhatta őket Pestre. Hát ez is, még egyéb mások is sok bűnt.
Más bűnöket is elkövetett még.
Elkövetett, nem megyek most ebből bele, de október 28-án lementem Tatára, edzettem, és este, hogy jövök vissza, mert mindig úgy volt, hogy lementem, visszajöttem, szabad jegyem volt vasút, tehát nem volt gond a Tatai edzőtávon lemenni, nem került pénzre sem, és 28-án azt mondta a Béla bácsi, hogy Jelcik, én most aludj itt, beszédem van veled. És az öregnek volt stílusa a mindenben, többek között az is, hogy meg tudta szervezni, hogy Campari-ja volt, mert szerette a Campari szódával, nem volt alkoholista, de a Campari szódát, és meg volt Oleo Sassot is, hoztak a tanítványok, mikor ki volt a külföldön, Magyarországon ez nem volt akkor még. És elővette egy Campari szódát, leültetett, és azt mondta nekem, hogy hát egy döntést szeretnék, nem én, hanem hogy te hozzál, ahogy akarod. Édesapád komoly pozícióban van a forradalom idején. Tudom, hogy Amerika hangját hallgatjátok, meg a Szabad Európát, tényleg az volt, mert az leszik mindig, és jött a rádióból, hogy jövünk, tartsatok ki, jövünk, és nem tudom én. De ezek nem fognak jönni, én ismerem már, ezek mennek majd Suezbe, és tényleg az volt, oda mentek amerikai csapatok akkor, mert ott a kőolaj miatt, akkor is már az olaj gondot jelentett a energiaformában. És te, mint sportoló, édesapád üldözni fogják a forradalmas elnökségé miatt. Az oroszok jönnek, és leverik ezt a forradalmat.
Október 24-én így látta?
Igen, ott a 28-án. Így látta, és igaza volt. Azt mondja, én nem tehetem meg, hogy nem viszlek ki az olimpiára Melbourne-re, de gondold végig, tudom, hogy szeretitek egymást a családban, de én most meggyőződéssel úgy gondolom, hogy szüksége lesz édesapádnak ahhoz, hogy te itthon maradj. Te döntesz, én nem fogom el, de te döntsd el, hogy itthon maradsz az első olimpiádról, vagy nem. 19 évesen lesz még olimpia, mert szereted a vívást, tehetséges is, de először most az apádat kell megmenteni, mert az élsporttal tudunk majd kapcsolatokat teremteni. Ez volt az egyik érve, a másik érve meg személyes volt, hogy most egy orvostan hallgató, mert tudom, hogy mindenki imádja Amerikát, hogy ilyen meg olyan, és már tudjuk, hogy az Amerikában élő magyar emigránsok jönnek Melbourne-be különböző ajánlatokkal, mert jeltek egyetemre, vagy állással Amerikában, és tényleg a fél vívó, nem fél, egy harmada a vívóknak nem is jött haza.
Hát nem csak a vívóknak, más sportágokban.
Második, egy gyarmatizésőtők, ismerete is a sztorit, és nem vagyok biztos benne, hogy ellen tudsz állni, akkor, amikor itt van balhé van, és ott megkönnyékeznek Melbourne-be, és
azt mondják, ott, hogy itt van Amerika.
Itt van Amerika, egyetem, ösztöndi, minden, és akkor ott maradsz, és akkor majd szóval lehetetlen helyzetbe kerül. És ezt elmondtam, és nem kell, hogy most döntsél, aludj itt, reggel gyere, mondd meg, hogy mi van. És másnap reggel, miért feljöttem, persze, oda mentem, Béla bácsi, lemondom az olimpiát. És nem mentem ki, 12 az első, amire vágytam, hogy olimpiára kerüljön, mert átéreztem, és tudatosodott bennem, ez a két veszély fennáll, és aztán főleg be is következett, és tényleg itthon maradtam, és tényleg tudtam segítséget.
Kedves hallgatóink, elképesztő döntést hozott Kamuti Jenő, ezek 19 évesen élete első olimpiájáról magától távol tartotta magát. Tulajdonképpen ezt is tekinthetjük egyfajta felpré próbának.
Igen.
Mert itt azért ez a döntés, ez nagyon sokat meghatározott az életedben. Kedves hallgatóink, folytatjuk egy kis zene után a beszélgetést. Vendégem a stúdióban dr. Kamuti Jenő, kétszeres olimpiai ezüstérmes világbajnok tőrvívó, a nemzet sportolója, aki a Nemzetközi Fairplay Bizottságot 25 évig vezette, és nem sokára folytatjuk további fairplay történetekkel. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban dr. Kamuti Jenő orvos, kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok, tőrvívó, a magyar, a nemzet sportolója. 1957-ben lettetek világbajnokok, mint ahogy azt említetted, csapatban. Összesen 9 VB érmed van, 5 olimpián szerepeltél végül is 1960-tól 76-ig. 2 egyéni ezüstérmet szereztél, ugye 68-ban, 72-ben tőrözőként, majd ugye visszavonulásod után megkaptad az UNESCO Fair Play díját. Tulajdonképpen te egy olyan középgeneráció vagy így a vívásban, aki még a kezdetekhez vissza tud nyúlni, a nagy klasszikus mesterekig, ugye ők voltak a te mestereid, még láthattad is őket akár. És
beszélgetettem velük.
Beszélgethettél velük személyesen.
Az öltöző hangulat az.
És ezt a hangulatot, ezt a világot te a mai napig még sugárzod magadból.
Úgy érzem, hogy
te vagy az összekötő kapocs, így most 100 évvel ezelőtti korhoz tulajdonképpen, magad nem vagy 100 éves, de mégis akikkel voltál véve abban az időben, azok bőven még a 20. század elején kezdtek a vívást.
Igen, és nekem egy csodálatos élmény volt, és az elévét mondtam, hogy az öltöző hangulata, hogy együtt vívtunk vívóterembe, meg tartán edzőtáborba, az öltözőbe, és csak az most is azt mondom a fiataloknak, hogy beszélgessetek egymással. Most rengeteg veszély fenyegeti a fiatalokat, ami az a sok információ, a mobiltelefon használata, a különböző játékokkal együtt, a UNESCO Sport és Oktatás Bizottságának meghívott tagjaként szoktam részt venni, és az olimpia előtt is volt egy ilyen konferencián, most a 2020-es olimpia előtt Párizsban az UNESCO-ban, hogy hogy tudunk segíteni, egy 3 napos konferencia volt az UNESCO-ban, most már ott tartom, hogy a 10 éves fiataloknak, akik edzésre is járnak, meg iskolába is járnak, egyébként az oktatás az fontos, fontos a sport is, de hogy amikor leülnek a padra a edzés közben, akkor nem egymással beszélnek, hanem elővesz pihenés közben, kis szünetben csettelnek a mobiltelefonokon. És
mit lehet tenni?
Mit lehet tenni? És,
nagy, mi volt a végeredmény ennek a kongresszusnak?
Nem szabad beengedni a telefonnal a gyerekeket, leteszik, és akkor beszéljenek, és az edző indítsa, segítse a 10 éves gyerekeinek, 11-12 éves gyerekeinek az edzésben valamilyen motivációval. Tehát az edző, hadd mondjam, nekem közel van az edző az orvoshoz, most hirtelen. Én is tanultam a professzoraimtól, hogy a legfontosabb dolog, én harmadéves egyetemista voltam, Gozzégen professzorral viziteltünk, mint medikus, akiről a klinikát is most nevezték el, és soha nem felejtem el, én mint medikus mentem orvos kollégákkal, és ő ment előre, kinyitotta az ajtót, és aztán becsukta, és akkor azt mondta, kedves kollégák, kedves medikusok, szeretnék nektek itt elmondani valamit. Ha beléptek vizittel egy korterembe, lassan lépjétek át a küszöböt, és közben nézzétek meg, hogy az 5 vagy 6 vagy 3 beteg közül ki az, aki lehet látni, hogy agyon várja már, hogy gyertek, hogy elmondhassa a panaszait, és és ahhoz az ágyhoz menjetek. Nem az első, ne legyen egy rutin, hanem a negyedik ágyhoz. Mert fel kell tudni, és ezt tanuljátok meg, hogy hogy történik. És a másik, hogy az emberi kapcsolat a gyógyításban, ami most már eltűnt szinte, különböző okok miatt a világon mindenhol, de akkor azt mondta, hogy húzzátok ki a kis sámlit a ágy mellől, üljetek levele, és hitessétek el a beteggel, hogy ti tudtok segíteni neki. És ha a beteg elhiszi, mert tisztel, az fél gyógyulás, ez több, mint egy gyógyszer. És ezt én vallottam, és vallom ma is, hogy ez hiányzik, de a emberi kapcsolat a gyógyításban nélkülözhetetlen. Most már leleteket nézünk, CT, MR vizsgálatok, és annak alapján sokszor időrűvissége miatt is, meg túlterheltség miatt, meg nincsen elég orvos, nincsen elég nővér, egy ilyen frusztrált állapot van, nem csak nálunk Magyarországon, a világon mindenhol. Az a stílus, amit még én tanultam, az kiveszőben van. Talán ez, ha lehet, az első orvos, a házi orvos, vagy családorvos, akit mondjam, az annak kell ezt átvenni, és ő győzze meg a beteget, vagy a panaszokkal lévő beteget arról, és irányítsa. Én mindig azt szóltam, és tapasztaltam is, hogy a beteg sorsa az első orvos beteg találkozó múlik, hogy hova irányítják meg, hogy meghal az első benyomások. És hogy nekem is kanyarodok vissza a sporthoz, a sportban ez is rengeteget számított, az edzők tisztelete. Fanatikusan szerettem, és azt hittem el, amit ő mond, és amit csinál. Olyanokat megmondta, hogy például a Béla bácsi 20 éves korunkban, hogy tudom, hogy szerettek a hétvégén kikapcsolódni, de vigyázzatok arra, hogy pénteken még lehet, a vasárnapi versenyre, pénteken még csinálhatsz akármit, ne igyál, az alkohol tilos volt, és te szombaton már pihenj, és ha úgy érzed, hogy valami hiányzik, még szóljál, és szombaton lemegyünk a vívóterem, és adok egy iskolát. Hát ez az a... És akkor vasárnap vívhatsz.
Adok egy iskolát, ez igen, egy ilyen vívó szakkifejezés. Végigveszik az összes fogást tulajdonképpen a mester vezetésével a versenyzők ilyenkor.
A gyakorlásra mindenki. Szóval, és az orvosi pályámon sokat segített az a fajta küzdés, amit egy sportembernek van, hogy győzni akar. Ugye nyilván győzni akarunk mindenféleképpen. És sokszor a műtőasztal mellett is küzdeni kell. Ezt csapatban csináljuk, de a felelősség az operatőrnek van, hogy menjek-e tovább. Ez már szakmai rész, nem akarom elmondani részletesen, de nem mindegy, hogy hogy dönt az ember, hogy most itt van egy, mondjuk egy, én egy gasztroenterológiai sebész voltam, vagyok, és hogy egy rákos beteget operálunk, és most ezt csiki-csuki csinálunk, mert nem lehet rajta segíteni, mert áttételei vannak, vagy pedig megpróbálod, és küzdesz azért.
Csiki-csuki csinálunk?
Hát azt, hogy megvizsgálj, csiki-csuki alatt azt értem.
Kinyitjuk, megnézzük, és utána.
Kinyitjuk, megnézzük, és azt látjuk, hogy nyirokcsomói vannak, áttételei vannak, hát ezzel nincs mit kezdeni, csak rossz lehet, és akkor sajnos
akkor visszacsukjuk.
Ez nem volt, és...
Ezt a döntést ott kell meghozni.
Igen. És nekem volt, mindig kerestem, hogy kitől tanulhatok, ezért bennem volt. És a MÁV kórházban kezdtem, és fejeztem be, és volt egy sebész kollégám, aki a háború előtt, még a spanyol háborúban is kiment, mint orvosként dolgozott, voltak akkor a 40-es évek elején volt, aztán kiment Franciaországba ment, és aztán hazajött 47-ben, ott dolgozott 6 évig, vagy 8 évig Franciaországban, és akkor ő mondta nekem, és velém is mondta, tudom, hogy víz, tudom, hogy francia kapcsolataid vannak, akkor leszel igazán komplett sebész, mert ugye itt Magyarországon a német, angol, amerikai, meg lehet egy kis orosz befolyás alatt tanultátok a sebészetet, meg tapasztaltad a sebészetet a kollégáitól is, de meg kell ismerned a francia iskolát. És addig mondta nekem, hogy meg is pályáztam, hogy kimennék fiatal sebész, szakvizsga után francia ösztöndíjra, és akkor majd félig meddig szerepeltem egy tudományos kongresszuson, megpályáztam Párizsba, úgynevezett akkor a fejlődő országok részére volt 10 hely, Kolumbiától kezdve
Vietnámiak
mentek Franciaországba, és én, mint kommunista ország, fejlődő országnak tekintették, és engem is bevettek, az előnyt jelentett egy kicsit, elfogadtak. De a baj az lett ezzel, hogy ez mindez 1972-ben történt, 72 tavaszán kaptam meg, hogy menjek ki.
Tehát még aktív versenyzőként?
Versenyző voltam, és az olimpiára készültem Münchenre. És akkor mondtam, hogy hát sajnos nem tudok, köszönöm szépen, majd folytatjuk. Nehéz döntés volt, hogy most kimenjek Franciaországba tanulni, vagy az olimpiát. És akkor már volt egy edzésterem Mexikóból, hát ha még valamit össze tudok hozni.
Sikerül szerencsére.
Igen, kimentem, következő évben megpályáztam, hogy akkor most szeretnék menni, most már vége. Visszajöttek, hogy 30 évesen, majd 30 éves voltam már, elmúltam, és csak 30 év alatti szakorvos sebészek számára van kiírva, úgyhogy nem ment. Aztán akkor már versenyeztem is 72 után, meg vezető is voltam a Jó Szövetségben, és hát 75-ben Budapesten rendeztünk egy világbajnokságot, vívó világbajnokságot, a Magyar Vívó Szövetséggel. Én már benne voltam akkor szervezésben, és a francia vívó barátaim között voltak orvosok is, és megbeszéltem, hogy gyertek a családdal ide, úgyis sokat meséltem nekik a Balatonról, végigvíjátok a VB-t, és utána lemegyünk, nekem keresén volt egy kis házunk, egy kis kerttel, és a környéken kiveszek majd házakat, és akkor lejöttük, és akkor ott egy hetet ott eltöltünk. Így is történt, 8 francia család jött, itt maradt a világbajnokság után, ott együtt nyársonsütés, beszélget.
Ez a népi diplomácia.
Igen, saját költségemben találtam őket, ők eljöttek ide, és nagyon boldogok voltak, és akkor az egyik vezető, aki a francia csapatnak a szövetségi kapitánya is volt, mondta itt egy-két fohár bor után, hogy Jenő, tudom, hogy te meg mondják is, hogy jó orvos, meg szeretnél kicsit nálunk is megjelenni, és pályáztál. nem tudjuk a Párizs ígérni, de a Bordói Egyetemre, amelyik szintén ilyen tulajdonképpen a volt frankofon területekről, Algériát, Afrikától, meg Dél-Amerikától kezdve is fiatal sebészeknek rendeznek egy ugyanilyen tanfolyamot, egy éves tanulmányutat, kis pénzért, de azért oda be tudnánk segíteni, mert a Bordói Egyetem rektorának a lánya vív, ha kihozod a vívózsákodat és vívsz is vele, akkor biztos, hogy megkapod az összönyet. Így történt. És így mentem ki, aztán a Montrealba még elmentem, utána mentem ki Párizsba, Bordóba, vívózsákkal, könyvekkel, és egy kollégiumban 40 évesen beköltöztem, a feleségem, aki szintén orvos volt, és a gyerekeim édesanyja, elfogadta, hogy én nekem, ami kiesett esetleg, amit te szerettél volna elérni, azt most be tudod pofotolni, én vigyázzak a gyerekekre, valahogy majd megoldjuk, és emel is így mentem ki, 500 francia frankot kaptam zseppénznek, teljes ellátást a kollégiumban, ez volt, hogy ide közlekedni vagy oda, és nagyon élveztem, reggel 7-kor ben voltam az egyetemen, együtt voltam a sebészekkel utána, a Franciaországban, vagy Bordeaux környékén, minden valamire való sebésznek 50 év felett már van egy sátója.
Borászattal
kapcsolatos, és oda is megvoltam, mivel, és tulajdonképpen egy más, tényleg más hozzáállása volt a francia szabadság, de mégis szigorú rendtartásával együtt éltünk. Például egy, ami fontos a franciáknak, hogy ebédidő, tehát országúta kirúlni 12 és 2 között, mert a francia megáll és elmegy ebédelni.
És még egy pohár bort is iszik hozzá.
És pohárt is iszik hozzá, az megengedett. Itt nálunk az egyetemen az volt, hogy a egyetemi kantinban van, egy órakor úgy terveztük a műtét a professzor, hogy egy órakor vége van, akkor lementünk az egyetemistákkal, és a professzorok is az étterembe, és akkor ott is lehetett inni egy pohár volt, de ott beszélgettünk, és az egyetemi nem volt az a különbség, hogy én a professzor, hanem ott beült, aztán, és ott, én is ott ültem a tanulók között, és meg a professzorok között. Szóval más volt a műtétnél is, tehát sokat tanultam belőle, és aztán minden ilyenek örültem.
Ez is egyfajta fair play, hogy igen, egyelőnek tekintjük magunkat, egy pályán dolgozunk, igen, mint ahogy a sportban, igen, egy sportágat űzünk, sportemberek vagyunk, mindenki viselkedjen úgy, ahogy tisztességes. Még térjünk vissza most már egy kicsit a Fair Play bizottsági, igen, elnöki időszakodra, meg egyáltalán erre a Fair Play bizottságra, hiszen ugye hát téged Mr. Fair Play-nek is neveznek, igen, Magyarországon. Igen. Mi az a tett, ami megüti azt a szintet, hogy mondjuk Fair Play díjat érdemeljen ki?
Ez 4 kategóriánk van a nemzetközi felfőzősorok, amivel diplomátik vagy trófeát adhatunk ki. Az egyik, a legkézzelfoghatóbb az, amikor valamilyen cselekedet miatt kap valaki, méltó arra, hogy nem kellett volna, de mégis segít, és az ellenfelet úgy tekinti, mint egy ellenfél, aki együtt játszunk. És ebben a játékban ő is nyerhet, én is nyerhetek. És sokszor a saját, a maga kárára is esetleg...
Mint amikor egy futós felsegíti a mellette elesőt, és együtt, igen, behúzza, de közben őket megelőzik, igen, ugye? Igen, erre igen, gondolsz?
Ilyenek is voltak. Vagy például most nyilván esetem, amire kaptam, volt, hogy ifjúsági világbajnokságon nekem mindenkinek van tartalék tőle fegyvere, az ellenfelemnek egy svejci ráadásul, ez 56-ban volt, ott amatőrös, nem volt annyira professzionális, mint nálunk, hogy annyi szerelésünk volt, amit akartunk. Eltört a tőre, nem tudtam folytatni a vívást, én benyúltam a vívásra, odaadtam az enyémet, azzal vittünk és megvert. De nem baj, nem történt semmi, és nem is haragudtam már, vagy egy másik ilyen eset volt, hogy a mexikói olimpián a döntőben, volt versenybe kerültem egy francia vívóval a második helyére. Az elsőt megnyerte egy Rimba nevű román fiú, a második helye kellett volna volt verseny.
Akkor még ilyen körvégkézés volt, nem klasszikus döntő
nem,
volt, mint
nem
most.
Úgy, hogy direkt, hanem körvégkézés, hatan voltunk, és így volt, kettőnk a francia verseny, Noel nevezett francia verseny, egyenlőnágban voltunk, de akkor már az volt a szabály, kvázi, mint a fociból a gólarány, a tusarány döntött, hogy ki a holt versenybe nem kellett vinni, csak az első helyér. Ezt a szabályt a franciák még elpróbálták felejteni, és azt mondták, hogy vívnunk kell a második helyét, de már nem volt érvényes. De manipulálták egy kicsit a direktorát eddig, hogy mégis régen ez volt, csináljuk ezt is most már, de nem ez volt a szabály. Kovács Pali bácsi, szokros olimpiai bajnok, volt a magyar csapatvezetője, és akkor mondta, hogy nem vívsz, hanem nem kell, mert a szabály az, hogy Tusaránnyal te vagy a második, még egy másodikat nem fejezzünk el, és hát 20 percig átett a húzavonra, hogy igen-e vagy nem, és akkor én fogtam a törömet, és fölmentem a pásra, és azt mondom, nem akarom, hogy a zöld asztal mellett dőljön el az én ezüstérmem, vívjunk, ha megver, ha nem.
De hát már vívtatok egymással.
És akkor vívtunk egymással. Nem kellett volna, de ez is. De atétáknál is beváltak, elesett, amit mondta, akkor egy indiai virkozó, vagy egy kínai virkozó, bocsánat, megsérült az ellenfele, és akkor ő úgy csinálta a virkozást tovább, hogy a lábát nem támadta, hanem csak a testét, nehogy hogy egyenlő ellenfelek legyenek, és akkor megemelte az ellenfelét, és ő vitte ki, segítette ki ölbe, és nem támadta a térdét. És ez az egyik kategória, cselekedetek, a másik pedig egy életmű, aki hasonló, mint én is életmű díjat kaptam pályafutásra, így viselkedett. A harmadik kategóriánk, amit már én vezettettem be, Jacques Rog, IOC elnök segítségével, hogy a ifjúsági kategória, aki 20 éves kor alatt már ilyen cselekedetet tud, vagy úgy viselkedik. És ebben tudjuk ezeket is kérjük, mindig kérem a javaslatokat, a nemzetközi olimpiai adottság elismert része van, és tulajdonképpen a magyar története van még ennek az egésznek. És csak elmondanám, hogy 2000-ben akkor már elnökségi tag voltam, Párizsban volt a választás, én nem pályáztam, előre kellett jelentkezni, az első fordulókban az üléstag voltam, 5 ötlet, két pályázó volt, hogy ki legyen közülük. Ebédszünet, egy olasz tagunk együtt ebédeltem, rádumált, hogy délután folytatjuk a választást, és egy kandidáj, felhívtam a Schmidt-Palit, aki akkor barátom az ismert olimpiai bajnok bizottságnak örökös tisztelve elnöke is, akkor éppen Svájcban volt a nagykövet, hogy Fali mit csináljak, kandidálják, elfogadjak-e, nem tudod, meg el vagyok fogva, orvoskodok meg, vívás. Fali azt mondta, hogy hülye vagy, mit fogsz csinálni öreg korodban, vállod el. És így jelentkeztem, és megkaptam.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége volt dr. Kamuti Jenő, kétszeres olimpiai ezüstérmes és világbajnok törvívó, nemzetsportolója, aki 25 éven át vezette a Nemzetközi Fair Play Bizottságot. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
Kedves hallgatóink, most Werner Nagy Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!